Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk a Zakariás próféta könyve 7. részében, a 9. verstől a 14. versig a következőképpen. Ezt mondja a seregek ura, igaz ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki, és ne tervezzetek egymás ellen szívetekben semmi rosszat. De ők nem akartak figyelni, sőt lázadozva hátat fordítottak, és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémánt keménnyé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket a seregek ura küldött, lelke által a régebbi próféták útján. Emiatt háborodott fel olyan nagyon a seregek ura. Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott, ezért így szól a seregek ura, én sem hallgattam meg őket, ha hozzám kiáltottak. Szétszórtam őket olyan népek közé, amelyeket nem ismertek, az ország pedig pusztán maradt utánuk, senki sem járt arra, így tették pusztává a gyönyörű országot. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, Zakariás próféta a babiloni fogságból visszatért maradék nép között kellett, hogy betöltse a szolgálatát. Ez a szolgálat, ez emlékeztetés is volt arra, mit cselekedett Isten, hogyan cselekedett Isten korábban velük. Ahogy Isten egymás után támasztja, küldi az igehirdetőket, abban mindig van ilyen emlékeztetni is arra, hogyan szólt már korábban az Úr. Nem emberek, hanem az Úr. Mert Isten küldte az ő szolgáit. És azok nem a magukét mondták, hanem az Úr lelke által azt, amit az Úr bízott rájuk. És mi lett abból, amit hirdettek? Az ígéretekből is, meg az ítéletekből is. Amikor eljött az ideje, azok beteljesedtek. És a többi is be fog teljesedni. Mert Isten nem a levegőbe beszél. Tehát Isten szolgái sem a levegőbe beszélnek. Levegőrezgések, azok, amiket meghallunk a fülünkkel, de nem a levegőbe beszél az, aki az igét hirdeti. Micsoda szívszorító, és mennyi szívfájdalommal járó szolgálat volt ez. Gondoljunk csak arra, hogy Zakariás a Krisztus előtti 520-510-es években tölti be a szolgálatát. És előtte, még a babiloni fogság bekövetkezte előtt, mit szenvedett, mit küszködött Jeremiás a Krisztus előtt 600 és 590-es, 580-as években. Mert története van az Isten igéjének, és velünk is története van, ez az, amit rögtön meg kell hallani. Hogy jutott el hozzánk, és kiken keresztül jutott el hozzánk az ige? Az emberek persze szívesebben hallgattak többségükben azokra, akik csak szépeket mondtak nekik Istenre hivatkozva, és elutasították azokat, akik az Isten konkrét igéjét mondták ki nekik. Ez így volt akkor, és fájdalmasan így van ma is. Nem csak Izrael körében, és nem csak úgy általában a népek körében, hanem azok körében is, akik pedig keresztjénnek nevezik magukat, és keresztjén egyházaknak számítanak. Azok a közösségek, persze azt is meg lehet kérdezni, hogy mennyiszer lehet tényleg közösségnek nevezni a templomba járókat is például. Szóval azok között is, akik a keresztény egyházakhoz tartoznak, így vagy úgy, mennyiszer, és ma is, ez a jellemző félelmetes, amikor Isten ezt kimondatja az ő szolgáival, hogy a hátukat fordították felém, nem a fülüket. A szívüket gyémánt keményé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket a seregek ura küldött lelke által. A korábbi proféták révén, aztán később, aztán elküldte az ő tulajdon fiát, aztán Krisztus apostolai hirdették már a Jézus Krisztusban elkészített megváltást, Isten életújító kegyelmét, és Isten újra meg újra támaszt igehirdetőket, akik nem a magukét mondják, hanem az Úr igéjét. Mi lesz az ige sorsa? Ahol az ige megvetése történik, világossá teszi Zakariás is ebben az ige hirdetésében, és világossá kell tenni nekem is ma, ahol megvetik az igét, ott pusztulás és romlás lesz. Pusztulás és romlás. Mert ahol megvetik az igét, annak a következménye az lesz, hogy rommá lesz az egyes ember élete, szétesnek a családok, és romba dől a társadalom. Látjuk ezt lépten nyomon magunk körül, nem? Látjuk az egyházon belül a romlást. Azt, amit még a nyáregyházi szolgálatom idejében így kellett kimondanom, és azóta csak idéznem kell, hogy igei fegyelem nélkül a gyülekezet, az egyház szemét dombá züllik. Félelmetes. De ez bekövetkezik. Ahogy Júda országa, azután, hogy már másfél évszázaddal korábban az északi Izrael elpusztult, úgy Júda országa is pusztává lett. A templomot is lerombolták. Ez mind azt mutatja, és Zakariás mindezt már a fogságból visszatérő maradéknak mondhatja, az új templom fölépítésére biztatva őket, mert Isten elhozta annak az idejét, mert kegyelmez az ő népének, de ami történt, arra úgy emlékeztek, hogy mi lett a következménye az ige megvetésének. És ha ti megvetitek az igét, és vallásos pótcselekvésekkel próbáljátok csak letakarni az életeteknek a gyakorlati istentelenségét, akkor annak is romlás lesz a következménye. Az ige szakaszunk előtt ugyanis éppen arról van szó, és konkrét dátummal, hogy így szólt az Úr igéje Zakariáshoz, Dárius király uralkodásának 4. évében, a 9. hónapnak, a Kiszlév hónapnak a 4. napján, és megvan, hogy mi az a helyzet, amiben mondania kell az igét. Mert eljöttek emberek az őszinte kérdésükkel, hogy kérdezzék meg a seregek urának házában levő papoktól és profétáktól, sírjunk-e, böjtöljünk-e az 5. hónapban, ahogyan néhány év óta tesszük. Az ószövetségi törvény a 7. hónapban írt elő böjtöt a nagy engesztelési nap kapcsán. De a nagy pusztulás után kegyes zsidó emberek, akik megalázkodtak Isten előtt, és siratták mindazt a pusztulást, ami rájuk következett, bevezették ezt az 5. hónapi böjtöt is. Jó a böjt, ha nem vallásos pótcselekvés. Ha Isten indítása szerint történik, de amikor már arról van szó, hogy ezt a szokást meg kellett tartanunk, és kell ezt csinálnunk most az új helyzetben is, és az a gondolat rejlik mögötte, hogy Istenre valamiképpen így akarunk hatást gyakorolni, azért, hogy megkönnyörüljön rajtunk, akkor már rossz az egész. Mert mi semmiféle hatást nem gyakorolhatunk Istenre azért, hogy befolyásoljuk az ő szándékait, hanem azt kell megértenünk, ahogy ő kinyilatkoztatja az ő szándékait, ítéletét a bűn fölött, és kegyelmét a megtérő bűnösnek. Amíg az ember azzal próbálkozik, hogy ezt teszem, meg azt teszem, hogy hát ha akkor ezzel kiérdemlem az Isten előtt, hogy hozzám forduljon és segítsen rajtam úgy, ahogy ráadásul én elképzeltem, addig alapvető baj van. Mert fél az ember ugyan valamiképpen az Istentől, de az nem őszinte Istenfélelem. Legfeljebb a bűn következményeitől fél az ember, és nem magától, a bűntől irtózik még, és semmit nem ért abból, hogy mit jelent az, hogy Isten kegyelmes és irgalmas, megbocsát bűnt, hamisságot és vétket, hosszú tűrő, de büntetlenül hagyván nem hagyja büntetlenül. Ugye, ahogy a Mózesnek az Úr kijelentette az ő jellemét ezekben az általam csak röviden fölidézett igékben, az is előre mutatott a megváltásra. Hogy Isten úgy bocsát meg, hogy közben büntetlenül hagyván nem hagyja büntetlenül a bűnt. Mert a megváltás titka éppen az, és az ószövetségi Istentől rendelt áldozati kultusz mind erre mutatott előre, hogy a helyettes bűnhődésnek kellett megtörténnie a bűnösökért. Isten szent haragját kellett elhordoznia annak, aki ezt értünk tehette, Jézus Krisztusnak. És ezért van, ezért volt és van ma is kegyelem, bűnbocsánat. Az Ószövetség idején élt emberek is azért kaphattak Istentől bűnbocsánatot, mert Isten az örökké valóságban elrendelte az ő fiának áldozatát, és rátekintett. Ő rátekintett. Ebből mondott ki valami döbbeneteset, úgyhogy ő maga sem fogta föl, már Ábrahám. Amikor megy föl Izsákkal, mert az Úr érthetetlenül azt kívánta, hogy ezt a fiút, akit szeret Ábrahám, mert az Isten adta, és minden ígéretét hozzá kötötte, ezt a fiút feláldozza. És Ábrahám ment engedelmesen. És amikor Izsák megkérdezi, hogy apám, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Akkor Ábrahám, így ismerjük a mondatot, az Úr majd gondoskodik. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról. De az eredeti héber szövegben az van, hogy Isten látja az áldozatra, a felemeltetésre való bárányt. Az Isten báránya. Ott van ebben a mondatban, ott rejlik a megváltásnak, a tökéletes engesztelő áldozatnak a titka. Isten látja az áldozatra való bárányt. És azért, és annak a fényében történt mindaz is, ami Ábrahámmal történt, és a helyettes áldozat titka ott ragyog föl, ahogy Izsák helyett Isten oda rendelte. Akkor konkrétan is az áldozatra való kost. Mindezek az Ószövetségi igék is, amiket mi most Zakariás könyvéből hallhattunk, kerüljenek oda az Isten szeretete fölfoghatatlan csodájának, Jézus Krisztus áldozatának a világosságába. Mert ez a szeretet kell, hogy a hatalmába vegye a szívünket. És ha ez a szeretet a hatalmába vehet, akkor fogunk tudni mi is szeretni. Isten szerinti módon. Akkor valósulhat meg az életünkben az, ami embereknél lehetetlen. De nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Az, ami az Isten törvényében útmutatásként benne van. De amíg a szívünk nem lett az Úré, addig csak ítéletként érhet bennünket. Mindaz, ami a törvényben van. És Isten ezért is adta az ő törvényét, hogy a törvény megmutassa, milyen rettenetes a bűn. Nem úgy általában a világban, hanem bennünk. Hogy mennyi gonosz tud a saját szívünkben fortyogni és kavarogni. Az élő és ható ige, az képes csak megmutatni ezt nekünk saját magunknak, amely élesebb minden kétélű karnál, és elhatol az ízeknek és a velőknek, a léleknek és az elmének a megoszlásáig, a szétválásáig. Igen, a hívő ember már úgy éli ezt át, hogy Isten igéje elhatol oda, és szét tudja választani azt, ami még bennem is összekavarodik, hogy tudnilik, mi az, ami az Isten szent lelkétől való indítás az én lelkemben, meg elevenített lelkemben, és mi az ezzel szemben, ami csak magamból származó, az én lényemből fakadó, kegyesnek tűnő ötlet. Mert ami csak belőlem származik, az nem lehet jó. Bármennyire is kegyesnek tűnik. Jó csak az, ami az Úr lelkétől való bennem. Ez viszont csak abban a szívben lehet ott, amely már meghódolt, összetörve az Úr előtt. Kegyelmet talált. És kitöltetett a szívünkbe az Isten szeretete a Szentlélek által. Az a szeretet, amellyel Isten az ő fiát elküldte. Az a szeretet, amely abban van, hogy Isten szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ennek a szeretetnek a fényében ragyogjon hát számunkra mindaz a feddés és intelem és eligazítás is, ami itt van a Zakariás könyvében. És értsük meg, hogy a hit cselekedetek nélkül viszont halott. De ne feledjük, hogy a cselekedetek is hit nélkül holtak. Jézus Krisztus vére tudja megtisztítani szívünket a gonosz lelkiismerettől, és lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Immár, mint az ő népéhez tartozók, immár, mint azok, akik tudják, hogy Isten vont magával élő kapcsolatba, és ha az ő igéje által megítélten, és az ő lelke késztetése szerint imádkozom őszintén szín előtt, akkor meghallgat. Mert viszont Zakariásnak el kellett mondania azt, ami bekövetkezett az elődök életében, és bekövetkezik. Újra meg újra mindazoknál, akik nem hallgatnak az Úrra, hogy ti nem akartatok hallgatni az Isten szavára, ő sem hallgat arra, amikor ti úgymond imádkoztok. Aki nem akar hallgatni az Isten szavára, az hogy várhatná, hogy majd meghallgat engem az Isten? Volt egy nyáregyházi néni, aki fölemlegette az 1942-ben történt evangelizációt. Hogy Sréter Ferenc azt mondta, az Isten nem téli kabát, hogy leakasztom a szögről, ha fázom, meg visszaakasztom a szögre, ha melegen van. Aki nem hallgat az Úr igéjére, nem engedi megítélni magát. Aki nem engedi megítélni magát, az nem ismerheti Isten bűnbocsátó, életújító kegyelmét sem. Kegyelmes ígéreteire csak úgy hallgathatok, ha engedem magam megítélni a szívem gondolatait és szándékait is. Aki nem hallgat az Úrra, az ne várja, hogy majd az Úr meg fogja őt hallgatni. És mindezt mi most azért halljuk, hogy mi magunkat kitegyük az Isten ítéletének, engedjük, hogy megmutassa nekünk azt is, amit mi magunktól soha meg nem értenénk, és nem tudnánk saját magunkból sem. Mi magunk kérjük azt, hogy vizsgálj meg engem, már ne csak féljünk attól, hogy ő mindent tud rólunk és megvizsgál, hanem kérjük, hogy vizsgálj meg engem. Próbálj meg, nézd meg, nem járok-e hamis úton, és vezess engem az örökké valóság útján. Az pedig a hitnek az útja, és élő igaz hit nem lehet, melynek nincs jó gyümölcse. Ha az Isten igéje, az ige ítélete bennünk hathatós lesz, és az igében számunkra hirdetett drága evangélium, a kegyelem igéje hathatós lesz bennünk, akkor járhatunk immár fölszabadultan az Úr útmutatása szerint. Isten irántunk tanúsított irgalma, irgalmas szívűvé fog tenni bennünket. Akkor nem arról lesz szó, hogy elvileg tudom ugyan a törvényt, mint ahogy a farizeus írástudó is tudta. Nem csak Jézus mondta ki a kettős nagy parancsot, lám a farizeus írástudók is tudták, ahogy hallhattuk a felolvasásra rendelt evangéliumi igéből. Tudta, hogy szeresd az Urat egész valóddal, és szeresd fele barátodat, mint magadat, de igazolni akarta magát, hogy ki az én fele barátom. Aztán az Úr Jézus úgy válaszolt, hogy adott esetben még az is, aki nem kapott tiszta igei tanítást, de a lelki ismeretében enged az Úr késztetésének, noha idegen, az is megteheti. A samaritánus, a megvetett idegen, a kevert vallású idegen samaritánus, az is megteheti az irgalmasság cselekedeteit. Hát akkor te, aki tudod az igét, akkor veled mi van? Akarunk-e figyelni? Vagy lázadozva hátat fordítunk? Bedugjuk a fülünket, és kemény marad a szívünk, akkor annak romlás és veszedelem lesz a következménye. De ha enged a szívünk, ha hallgatunk az Úrra, amikor ő kiált, belekiált az életünkbe, ha hallgatunk az ő ítélő és kegyelmező szavára, akkor abból áldás lesz, élet lesz, irgalom lesz, szeretet, hűség, irgalom, igaz magatartás. Ezt akarja látni az övéi életében, Isten, és ezt akarja láttatni az övéi életében. Hát ezért mondja az Úr Jézus a tanítványainak, akik már rajta csüngenek a szívük, rajta csüng. Akik már Jézusban az Isten kegyelmét megtapasztalták. Azt mondja nekik, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nekünk is ezt mondja a mi Urunk. Éppen a mai prófétai igék által is, lelke által, amikor az emberi szavakban az isteni szó érheti el a szívünket. Isten nem azt akarja, hogy romlásra jusson az életünk meg a környezetünk. Isten azt akarja, hogy valóban élet legyen az életünk, és mások is, még mások is, azon keresztül, amit az Isten szeretetéből a gyakorlatban tőlünk megtapasztalnak, amikor utunkba hozza őket az Isten, akkor még mások is életet találjanak. Persze átéljük, hogy sokszor azoknak, akik így-úgy kérnek tőlünk, csak valami kell a hívőktől, az Úr Jézus tanítványaitól, és az igen, nekik sem kell, de Isten elkészítheti azt az órát, azt a percet, amikor egyszer majd az ige is kell nekik. És ha az Isten igéje behatolhat egy szívbe, akkor lehet a fegyveres rablóból a szeretett szolgálat munkása. Embereknél ez lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. És ugye sokan tudják, hogy konkrét példát említettem ezzel. És az én életem is lehet, és a tied is, az Isten szeretetének a tanúsága. Így legyen. Másnak nincs semmi értelme, csak ennek. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te hirdetteted igédet közöttünk is, ahogyan hirdettetted egykor szolgáid által. Szent lelked ereje éri el akkor az ember szívét, amikor a te igéd elér bennünket. Hadd engedjünk a te lelkednek. Ne próbáljunk vallásos pótcselekvésekkel, mint egy lefizetni téged. Nem böjtölésekre, meg különféle vallási mutatványokra és zarándoklatokra van szükség, hanem csak egyszerűen arra, hogy igéd foganatossá legyen bennünk. Engedjük, hogy megítélje a szívünk gondolatait és szándékait is. Elborzadjunk mindattól, ami gonosz és önző bennünk. Kegyelmedet kérjük és megtaláljuk Jézus Krisztusért, és abból a kegyelemből éljünk. Erre segíts bennünket, kérünk. Amikor annyi zavaros dolog vesz körül, és magunk sem igazodunk el annyiszor, olyan felfordult ez a világ, és annyiszor a hamis látszatok megtéveszthetnek. És mennyi esetben azoknak a szenvedése mögött, akikkel találkozunk, vagy tudomást szerzünk a sorsukról, ott áll másoknak a rettenetes országokat fölforgató gonoszsága, háború szítása. És mennyiszer úgy van, hogy akik a baj elől menekülnek, közben magukkal hurcolják a bajt oda, ahova menekülnek, hamis vallásnak az igézetében, és követelődző önzésével. De köszönjük azokat, akik mindebből a bűvöletből is szabadulhattak. Hadd könyörögjünk azokért, a hívő testvéreinkért, akiket az iszlámnak a bűvöletéből ragadtál ki, és az életüket teszik kockára azzal, hogy vallást tesznek az Úr Jézus Krisztusról. Hadd kapjanak segítséget, és áld meg a szolgálatukat, és könyörülj rajtunk, amikor küszködünk azon, mit is adjunk a hozzánk fordulóknak. Hadd tudjuk a szerinted valót adni, irgalmasan, és nem csak a testi mulandó segítséget, hanem a te igédet, amely az örök életre szóló segítség. Áldj meg lelked világosságával, szereteted erejével, megszentelt, világító élettel bennünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igény.